Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket a 163. dicséretünk első három versének éneklésével kezdjük. A 163. dicséretünk első három versét énekeljük. Örvend mi szívünk, mikor ezt halljuk a templomba. Megyünk. És a 135. Zsoltárunk első három versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. A 135. Zsoltárunk első három versét énekeljük. Áldjátok az Úr nevét! Ami segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Övé a dicsőség most és örökkön örökké.
Amen.
Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT harmadik úrnapjának kérdéseit és feleleteit. Batonyai Zoltán presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Ezek a kérdések és a rájuk adott feleletek az ember nyomorúságáról szóló fejezet részei.
Hát Isten az embert ilyen gonosszá és romlottá teremtette? Nem, sőt, inkább Isten az embert jóvá és a maga hasonlatosságára, azaz valóságos igazságban és szentségben teremtette a végre, hogy teremtő Istenét igazán megismerje, szívből szeresse, és vele örökké tartó boldogságban élvén őt dicsérje és magasztalja. Honnan ered tehát az emberi természetnek e romlottsága? Első szüleinknek, Ádámnak és Évának paradicsomi esetéből és engedetlenségéből, mely által a mi természetünk úgy megromlott, hogy mindnyájan bűnben fogantattunk és bűnben születtünk. De hát annyira megromlottunk, hogy egyáltalán képtelenek vagyunk valami jónak a cselekvésére, minden gonoszra pedig hajlandók? Igen, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket.
Kedves testvéreim, Isten igéje Mózes első könyvének első fejezetéből, a 26. verstől a 29. versig, valamint Mózes első könyvének második fejezetéből, a 15. verstől a 17. versig terjedő szakaszból, eképpen szól hozzánk. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket. Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten: szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet. Uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élő lényen. Azután ezt mondta Isten: nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Mindez legyen a ti eledeletek. És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek: a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Isten kegyelmessége legyen és maradjon rajtunk, hogy értsük hozzánk való személyes üzenetét, amelyet az ige által szól nekünk. Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy örömmel járulhatunk a te szent színed elé. Örömmel, ha hiszük, hogy te jó, irgalmas és kegyelmes vagy mindazokhoz, akik téged szeretnek, és a te törvényedet szívükben írva megtartják, a te dicsőítésedre, imádásodra törekednek, hálából fakadó engedelmességükkel. Köszönjük neked igédet, amelyben kijelentett számunkra újból és újból mindazt, ami kedves a te színed előtt, hogy mi megérthessük, hogyan járhatunk te előtted szent és igaz módon. Dicsőítünk téged, aki nem rejted el akaratodat, ami értelmünk elől, hanem kijelentésedben föltárod előttünk az igazságot, föltárod előttünk az igaz és tiszta utat, amelyen te hozzád juthatunk. Kérünk téged, részesíts most is bennünket abban a kegyelemben, hogy ezt az utat látjuk és értjük, és munkálkodj úgy a mi szívünkbe, hogy igaz elhatározás születhessen bennünk arra nézve, hogy neked akarunk élni. Köszönjük te neked sok-sok áldásodat, amellyel újból és újból gazdagítottad és gazdagítod a mi életünket. Köszönjük neked a veled való közösség drága és pótolhatatlan lehetőségét. Adjad, hogy a mi szívünk örvendezzen te előtted, aki mindenható Isten vagy, és mégis lehajoltál és lehajolsz hozzánk. Aki igazságos és szerető Úr vagy, és mégis megkönyörülsz rajtunk kegyelmes szeretettel. Adjad, Urunk, hogy örvendező szívvel lehessünk itt te előtted, azzal a vágyakozással, hogy készek vagyunk neked engedni. Emlékezz meg mindazokról, akik ma nem tudtak idejönni közénk, de imádságunkban együtt vannak velünk. Légy gyógyítójukká, megerősítőjükké, és adjad, hogy valamilyen formában veled találkozásuk lehessen ebben az órában, az ígén keresztül. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására a 246. dicséretünk első versének éneklésével készüljünk. A 246. dicséretünk első versét énekeljük. Úristen, adj nékünk!
Isten nékünk szent lelked, szent
Kedves testvéreim, Isten igéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom. Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből az 5. fejezetből a 12., valamint a 18. és 19. verseket. Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Már most, ahogyan egynek a vétke lett minden ember számára kárhozottá, úgy lett egynek az igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Kedves testvéreim, ebben az esztendőben, ahogyan már erről többször is beszéltünk, és nyilvánvalóan még fogunk is, az a hitvallás, amelyből évek óta tanulunk, a Heidelbergi KT, a 450. születésnapját ünnepli. Az alkalomból, mivel a KT már a korai kiadásokban úgy került felosztásra, hogy abból az év 52 vasárnapján tanítani lehessen a gyülekezeteket, szóval ez alkalomból mi magunk is igyekszünk a KT útmutatása szerint ebben az esztendőben hitünk alapjait megismerni, és tisztába jönni mindazzal, ahogyan, amit hitvallásunkban, a Szentírással kapcsolatosan eleink megfogalmaztak, és ami véget mi magunk is egyébként reformátusoknak mondjuk magunkat, illetve a református tanítást hirdetjük erről a szószékről. Erről beszéltünk, hogy ennek a hitvallásnak van egy felütése, amelyben rögtön arról van szó, hogy az ember vigasztalásra szorul, mert bizony nyomorult állapotban van. És azt sem rejtették a hitvallás írói és megfogalmazói véka alá, hogy az a vigasztalás, amire a nyomorult embernek szüksége van, az a vigasztalás Istennél van, és Isten ebben a vigasztalásban kész a benne hívőket részesíteni. Arról is szóltunk, hogy a hitvallás rögtön az első nagy fejezetben beszél arról, hogy miért is szorul az ember vigasztalásra. És így az mi hitvallásunk első nagy fejezete az ember nyomorúságáról szól, azt igyekszik nekünk megtanítani, hogy tulajdonképpen mi is az a probléma, ami miatt mi Isten vigasztalására szorulunk. Elmondtuk azt, hogy ebben a fejezetben megfogalmazzuk a Biblia alapján azt, amit Isten kijelent rólunk. Próbáljuk megérteni az Isten diagnózisát. Akkor is, ha nem érezzük magunkat pillanatnyilag olyan nyomorultnak és vigasztalásra szorulónak. A Biblia azt mondja, hogy mi nyomorultak vagyunk. Ez Isten diagnózisa. Kérdés, hogy az ember elfogadja-e ezt a diagnózist. Ahhoz, hogy Isten segítsen nekünk, hogy mi már az alaphelyzetünket tisztán lássuk, és megértsük azt, hogy ő milyennek lát bennünket, adja a törvényt. Ha a törvény a tükör, amelybe belenézve vizsgálhatjuk magunkat, akkor minden ember, aki odáll a tükör elé, megláthatja és megértheti a maga életével kapcsolatosan az igazságot. Azt, ahogyan Isten bennünket személyesen lát. A törvény fölfedi minden ember előtt egyformán azt, hogy mi nyomorultak vagyunk. Én még nem találkoztam olyan emberrel, de biztos vannak azért ilyenek is, akik, ha belenéznek a törvény tükrébe, akkor azt mondják magukról, hogy hibátlan vagyok. Azért olyanokkal találkoztam már, akik azt mondták, hogy na ebben van egy-két olyan dolog az Isten törvényébe, a parancsolatokban, amit meg tudtam tartani. De csak nagyon kevesen vannak azok, akik azt mondják, hogy hát én mindent megtartottam. Minden időben vannak, de csak talán nagyon kevesen. A Bibliában is olvasunk ilyenről, a gazdag ifjúról, aki odajött Jézushoz, és azt mondta, hogy hát én már gyerekségemtől megtartottam mindent. Valószínű nem ismerte elég jól a törvényeket, hogy így nyilatkozott Jézus színe előtt. Szóval a tükör, amely megmutatja nekünk, hogy az Istennek igaza van, és mi nyomorult bűnös emberek vagyunk, az a törvény. De ez a törvény egyúttal nem csak fölfedi a mi valós nyomorult helyzetünket, hanem szóltunk arról is, hogy elvezet bennünket Jézus Krisztushoz. Azt gondolom, hogy amikor egy kórházban vagy egy egészségügyi rendelőben az emberrel közölnek egy rossz diagnózist, az mindig sokkol bennünket. És amikor az ember eljut oda, hogy elhiszi, hogy a papírjaimat nem cserélték össze, hogy a doktor úr nem téved, akkor általában a következő kérdése az szokott lenni az embernek, hogy de honnan? Honnan? Honnan szedtem én össze ezt vagy azt a bajt? Honnan származik ez? Amikor az ember szembesül Isten törvényével, és az Isten szemével végre meglátja önmagát, és azt mondja, hogy igen, én tényleg nyomorult ember vagyok, akkor fölmerül az emberben az a kérdés, hogy de honnan van ez a nyomorúság? Honnan van? Kitől kaptam? Honnan jön ez az én rossz állapotom? Azt mondja nekünk a Szentírás, hogy nem mindig volt az ember ilyen nyomorult állapotban. Ha valaki a Szentírás első lapjait elolvassa, akkor azt fogja megérteni az őstörténetekből, hogy nem mindig volt az ember olyan állapotban, amilyen állapotban ma van. Azt mondja a Szentírás nekünk, és milyen érdekes, hogy az idők folyamán a legnagyobb támadást a Szentírás első lapjai és az az üzenet kapta, ami ott megfogalmazódik. Szóval milyen érdekes, hogy azt mondja a Szentírás, hogy az ember eredetileg Isten teremtése szerint szabad volt. Szabad volt. Szabad volt arra, hogy Istennel közösségben legyen. És ezt így fogalmazunk a hitvallásunkban, hogy szabad volt Isten megismerni. Szabad volt az ember arra, hogy az Isten szeresse, hogy neki engedelmeskedjen. És szabad volt arra, hogy az Isten javait, a teremtést korlátlanul élvezze. Magyarán azt mondhatnánk, és így fogalmazhatunk a Biblia alapján, hogy az ember szabad volt a boldogságra. És ennek a boldogságnak az egyetlen titka az volt, hogy az ember harmóniában volt a Teremtővel. Azzal a Teremtővel, aki őt is megteremtette, és azt a környezetet is megteremtette, amelybe belehelyezte. Ez a harmónia. Ez a közösség Istennel az ember számára boldogságot és elégedettséget jelentett. Szabad volt az ember az Istennek való engedelmességre. Kapcsolatban volt az Istennel, az Isten világosan elmondta, föltárta előtte a lehetőségeket, és az ember szabad volt arra, hogy ezekkel éljen. De azt gondolom, hogy akik gondolkozunk, azok megértettük azt is már, hogy a szabadság az nem igazi szabadság, ha csak egyfélét lehet csinálni. Volt egy időszak, amikor ebben az országban úgy köszöntek az emberek egymásnak, hogy szabadság elvtársak. De csak egy út volt, amin lehetett járni. Csak egy út. Hát ha valaki nem akart rosszat magának, akkor azon kellett járni. És az emberek ezt mondták egymásnak, szabadság elvtársak. Ez a szabadság, testvérek, amikor az ember előtt egy lehetőség van, egy egyirányú utca, az az igazi szabadság. És még a Biblia másként gondolkozik a szabadságról, és nyilvánvaló, hogy Isten is máshogyan tette szabaddá az embert. Ha csak behelyezte volna egy pályára, ahol az embernek nincsenek semmiféle lehetőségei, az nem szabadság lett volna, az szolgaság lett volna. A rabszolga az, akinek megmondják, hogy mit kell csinálni, és nem tehet más, csak azt teheti, amit neki mondtak. Azt nem hívjuk szabadságnak, azt rabszolgaságnak mondjuk azt az állapotot. De a Biblia azt mondja, hogy Isten nem ilyen állapotot adott az embernek. Szabadságról ott beszélhetünk, ahol van pólus és ellenpólus. Ott beszélhetünk, ahol a dolgoknak, minden egyes dolognak megvan a valódi ellentéte. A valódi ellentéte. És ahol az ember e között szabadon választhat. Ez a szabadság, testvérek. Ha csak egy dolog felől van döntési lehetőségünk, az nem szabadság. De ha előttünk áll egy út, és annak az ellentétje, és mi ott állunk középen, akkor beszélhetünk szabadságról. Azt mondja nekünk a teremtés történet, hogy Ádám és Éva előtt két utat nyitott meg Isten. Az egyik út az volt, hogy engedelmeskedtek nekem, és éltek. És volt egy másik út is. Az, hogy szembefordultok velem, és meg fogtok halni. Ugye nem kérdés előttünk az, hogy ez két teljesen ellentétes út. A legkisebbek is tudják, hogy az életnek az ellentéte az a halál. Az a halál. Isten azt mondta, hogy élhettek is, meg halhattok is. Szabadságot adok nektek. Arra bátorította az embert. Azt parancsolta az embernek, hogy járjál az élet útján. Engedelmességben nekem. De nem ért volna ez a szabadság semmit, ha Isten nem mondta volna el azt, hogy van egy másik lehetőség is, de az az út, amitől én óvlak téged, az a halálba vezet. Az pontosan az ellentétje annak, mint amiben most vagy. Szokták mondani, hogy hát Isten jó, hogy ezt elmondta Ádámnak meg Évának, de Ádám és Éva soha nem látott halált. Soha nem látott halált. Hát vajon mit tudták ők azt, hogy mi az, hogy halál? Testvérek, az ember azzal a különös értelmi képessége van megáldva, hogyha mutatnak nekünk valamit, annak azért képesek vagyunk a totális ellentétét is elképzelni. Azért annak ellenére, hogy Ádám és Éva még nem láttak halált, és nem láttak romlást, el tudták azt képzelni, hogy milyen az, az alapján, amiben voltak. Tessék, a szegény embernek, akinek soha nem volt semmije, nincs elképzelése a gazdagságról, de van. Akkor is, ha még nem látott gazdagságot. Ha nem járt még soha egy gazdag ember házában, akkor is van elképzelése arról, hogy mi a gazdagság. Ádám és Éva élvezték Isten csodálatos közösségét, az Isten javait, a boldogságot, és megértették azt, mert értelmes emberek voltak, hogyha más utat választanak az Istennek való engedelmesség helyett, akkor mindezt el fogják veszíteni. Mindez semmivé lesz a számukra. Az ember szabadsága abban állt, ott a teremtés eredetiségében, hogy választhatta Istent szabadon. Hogy választhatta Istent szabadon. Választhatta a közösséget Istennel, és ezzel együtt a boldogságot is. Azt kérdezitek, hogy ami a bűnesetben történt, az tulajdonképpen mi is valójában. És erre nagyon egyszerűen meg lehet válaszolni. A bűnesetben az történt, hogy az ember, Ádám és Éva életüknek egy pontján hoztak egy végzetes döntést. Azt a döntést, hogy kipróbálják a másik utat. Hogy kipróbálják azt a másik utat, amitől Isten óvta őket. Azt az utat, amely a halál útja. Az élet ellentéte volt ez. Ádám és Éva mégis kipróbálták. És aki erre az útra lép, az elveszti a másik utat. Aki a halál útjára lép, annak többé nincs választási lehetősége. Ha az ember eldönti, hogy arra megy, akkor ebben nincs visszaút. Mert a halál az azt jelenti. A köznapi értelemben is, nekünk is ezt jelenti, hogy valami lezáratott. Ha nem így volna, nem temetnénk el a halottainkat. Nem búcsúznánk el tőlük. A halál útján az ember nem képes önerőből visszafordítani. Ezért óvja Isten az embert attól. Azt mondja, hogy ott van a jó és gonosz tudásának a fája. Ne egyél annak a gyümölcséből, mert amely napon eszel belőle, megfordíthatatlan események fognak történni. Meghalsz. Ádám és Éva mégis abból a teremtett szabadságból kilépve úgy döntenek, hogy ezt az utat próbálják meg. Bárki megkérdezheti azt, hogy na most az, ami velük történt, az hogyan kapcsolódik hozzám? Hiszen a világban ma is azt halljuk, hogy az ember szabad. Óriási mozgalmak folytak a történelembe azért, hogy az ember szabad legyen. Fölszabadították a rabszolgákat. Fölszabadítják a diktatúrák által uralt népeket. Fölszabadítottak bennünket is. Most akkor mi is szabadok vagyunk? Ahogy elmondtuk, ezt ne felejtsük el, az ember arra volt szabad eredetileg, hogy Istennek tetsző, harmonikus életet éljen Istennel. Ami a bűnesetben történt, az elhat ránk. Sok ember mondja, én nem voltam ott a bűnesetnél. Isten nekem miért nem ad lehetőséget arra, hogy én is eldöntsem, élni akarok, vagy halni akarok? Sokan azt mondják, engem nem kérdezett meg Ádám és Éva, hogy hogy döntsenek. És az Isten igazságtalan, ha az ő elfordulásukat nekem tulajdonítja. Testvérek, a Biblia azt mondja nekünk, hogy Ádám és Éva bűnesete, az nekünk sajnos a végzetünk. Így olvastuk a római levélben, hogy ahogyan egy ember által jött a bűn a világba, és a bűn által a halál, úgy minden emberre átterjedt a halál, azáltal, hogy mindenki vétkezett. Az ember nagyon nehezen fogadja ezt el, hogy azoknak a bűne miatt én szenvedek. Van bennünk olyan csekélyke igazságérzet, hogy nem szeretünk mások vétke miatt szenvedni. Még a magunké miatt se. De azt nagyon nem csípi az ember, mikor mások bűnöznek, telerakják a zsebüket, és a következő évben nekünk nagyobb adót kell fizetni. De senki nem szereti. Mások vétkének a terhét ordani. Mégis, hogy van az, hogy Ádám és Éva egy személyben való vétke elhat mindmáig. Két kísérletet teszek, és mindig elmondom a szűkebb közösségben azt, amikor ilyen hasonlatokat használunk, hogy nincsenek tökéletes hasonlatok. A hasonlatok arra valók, hogy egy kicsit segítsenek valamit megérteni, de soha ne kössük magunkat a hasonlatokhoz, kössük magunkat Isten igéjéhez. Mégis két hasonlatot hozok ide, amely talán segít nekünk megérteni azt, hogy mi is történt valójában. Minden esztendőben van egy érdekes rendezvény, hol itt, hol ott a világban. Gyerekeim már mindig nagyon várják, és azon az estén soha nem fekszünk le olyan időben, mint egyébként. A televízió közvetíti a világbajnokságot, a dominó világbajnokságot, ahol sok ezer dominót állítanak sorba, hosszú-hosszú napok, hetek munkájával fiatalok, és a világbajnokságnak az a lényege, hogy kinek sikerül az összes fölállított dominót eldönteni. De tudják a testvérek, akik ismerik ezt a műsort, de a dominót talán mindannyian ismerjük, hogy ahhoz, hogy egy kirakott kép, forma összedőljön, nem kell forgószél, hanem egy dolog kell, van egy darab első dominó, ezt valaki megpöcköli, nem kell hozzá nagy energia, de amit ennek a dominónak energiát átadtunk, az tovább adja azoknak a dominóknak, amikre ráborul. És egyetlen egy kis dominót elpöckölünk, és sok tízezer, százezer, millió dominó kocka a végén eldől. Testvérek, mindegy, hogy valamelyik dominó kocka hány ezredik a sorban, az elsőnek átadott energia, az első állapota, az mindig tovább adódik. Ha valaki azt mondja, hogy hát én ne haragudjunk, én egy olyan dominó kocka vagyok, aki Ádámtól meg Évától több ezer évnyire vagyok, és mi közöm nekem ahhoz, ami velük történt, ezt a képet segítségű hívva hadd mondjam, hogy mivel emberektől születtünk, őseink vannak, ezért kapunk tőlük valamit, amire nem vágyunk, de mégis megtörténik velünk. Ahogy ők elborultak és elestek, úgy esünk el mi is. Ez a mi sorsunk. Nem tudunk ez ellen semmit tenni. De mondok egy másik hasonlatot, nem feltétlen életszerű itt Békásmegyeren, de meg fogjuk érteni. Megtörténhetne bármelyikünkkel. Képzeljünk el magunk elé egy házaspárt, akik valamilyen oknál fogva egy lakatlan szigeten kötnek ki, mert hajótörést szenvedtek. És ha most nem élünk Dufónak a regényben megfogalmazott happy endes végével, hogy Robinsont azért mégis megtalálják, és mégis sikerül megmenekülnie, akkor gondoljuk végig, hogyha valaki egy lakatlan szigetre vetődik, akkor ott egy párnak az élete milyen mértékben fog megváltozni. Testvérek, ha mi most a számítógépek kütyük világából el kellene, hogy kerüljünk egy lakatlan szigetre, hát nem tudom, hogy meddig maradnánk életbe. Komoly kétségeim vannak. Szoktak ilyen műsorokat közvetíteni a televízióban, túlélő műsorok, csak mindig az a gyanús, hogy valaki hordja ott a kamerát. Hát azért van ott valami logisztikai háttér. Azért nem hagynak senkit meghalni, meg éhen veszni. És időnként az a kamera ki van kapcsolva. Nehezen hihető, sokféle történet. Testvérek, ha magunkra maradnánk, vajon mit tudnánk csinálni? Kedves háziasszonyok, akik nyitjuk a zacskót, és beletöltjük a gáztűzhely fölött, a láng fölött, föl melegedett vízbe a tartalmát, és utána tálaljuk a levest. Mit tudnánk csinálni? Ha kikerülnénk egy olyan helyre, ahol nincs gáztűzhely, nincs zacskós leves, bocsássanak meg azok, akik egyébként a piacon szoktak vásárolni, de őket is megkérdezem, mi lenne egy lakatlan szigeten, ahol nem volna szembe egy pult, ahonnan össze lehet vásárolni a zöldségeket, ahol a hentes kiméri nekünk a húst. Kedves férfiak, mi mit tennénk? Ha nem volna a kezünkbe egy nyomorult kis csavarhúzó, vagy egy kés sem, hova jutnánk? Ugye lehet ebből a hasonlatból érzékelni azt, hogy milyen óriási változás menne végbe az ember életébe. Ha egy modern ember kerülne egy ilyen élethelyzetbe, és akkor azt kérdezem tőletek, ha egy ilyen elvetődött pár mégis úgy döntene, látva a sorsukat, hogy vállalnak gyermeket, mert ez olyan mély emberi vágy az emberben, akkor vajon az ő gyermekeik mentesek volnának attól a sorstól, ami a szüleik sorsa? Nem, de az volna, hogy ők is hajótöröttként születnének meg? Nem, de az volna, hogy ők is azokat a nyomorúságokat örökölnék, és azokat a lehetőségeket, amiket a szülők nyomán megkapnak? Testvérek, Ádám és Éva hajótörést szenvedtek, ha szabad így fogalmaznom. Elveszett minden számukra, nagyon rövid idő alatt. Nem vesztek el, életben maradtak, szaporodtak és sokasodtak, de mindazt, amit ők elvesztettek, elveszítettük mi is. Nem kérdezték egyikünket sem, hogy akarunk-e megszületni, de abban a pillanatban, hogy megszülettünk erre a földre, örökösei lettünk egy helyzetnek, a nyomorúságnak, annak, hogy nem ismerjük Istent. Nem a mi döntésünk a lényeg, testvérek. Meg kell ezt értenünk. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a fogantatásunktól kezdve Istentől elidegenedett helyzetben vagyunk, akkor azt akarja ezzel mondani, hogy nem kell nekünk dönteni. Az első pillanattól, amikor szüleink két sejtje találkozott, a mi sorsunk megpecsételtetett. A mi sorsunk megpecsételtetett. Nem kérdezett senki, Istentől elidegenedett helyzetben vagyunk. És csak azért szólok itt erről, mert sokan félreértelmezik ezt az igét, nem a fogantatás a bűn, hanem azt akarja itt a Biblia elmondani, hogy már abban a pillanatban mi egy rossz helyzetbe kerültünk. A bűn tehát egy viszonyt fejez ki Isten és az ember között. Az ember Isten nélküli. Nem képes Istent megismerni, nem képes Istent szeretni sem, nem képes Isten tetszése szerint gondolkozni, nem képes Isten akaratát cselekedni, nem képes úgy beszélni, létezni, hogy az Isten előtt kedves legyen. A viszonyból, ebből a megromlott viszonyból fakad az ember állapota. Az, hogy az egyik ember gyűlöli a másikat, az, hogy az ember igazságtalan, az mind ebből fakad, hogy Istennel nincsen harmóniánk. Azt kérdezi az ember, hogy hogyan hat rám a bűneset? Hát így hat ránk. És lehet az ember fafejű, és mondhatja azt, hogy ez engem nem érdekel. A tények a Biblia szerint megdönthetetlenek. Mondhatja valaki azt, hogy engem nem érdekel az, hogy hogy kaptam a betegségemet, ettől nem lesz egészséges. Ettől nem fog meggyógyulni. De ha az ember esetleg rájön arra, hogy honnan indul a nyavajája, hogy honnan ered a fertőzése, akkor sokkal könnyebben meg fogja találni az erre szükséges gyógymódot is. Lehet ellenkezni, testvérek, és lehet azt mondani, hogy én nem vagyok rossz. Lehet azt mondani, engem nem érdekel Ádám, Éva, nem érdekel Isten, de hirdetem nektek, akkor nincs megoldás. És akkor maradunk a halál állapotába. Mindegy, hogy kik vagyunk, mindegy, hogy milyen erkölcs szerint élünk. Mindegy, hogy párttagok voltunk, vagy párton kívüliek. Mindegy, hogy férfiak vagyunk, vagy nők. Mindegy, hogy fiatalok, vagy öregek. Mindegy, hogy hányszor jöttünk templomba, és hányszor maradtunk otthon. Ha azt mondom, engem Isten diagnózisa nem érdekel, akkor soha nem fogom megtalálni a gyógymódot. Nem véletlen beszél a mi hitvallásunk rögtön a kezdetek kezdetén az ember nyomorúságáról. És nem véletlen beszél a Biblia is rögtön a kezdetek kezdetén. Minden olvasónak, korszakról korszakra, arról, hogy mi a nyomorúságunk, a mi vigaszra szorultságunknak az oka, testvérek. Nem véletlen. Ahogy mondtam nektek, a legnagyobb támadást a Bibliának ezen része kapta minden időben. És az emberekkel elhitették, és veled is elhitetik, hogy ez mesebeszéd. Mesebeszéd a teremtés, mesebeszéd a bűneset, minden mese. És ha az ember nem tudja, hogy honnan ered a baja, akkor nem lesz meg rá a gyógyszer sem. Akkor nem lesz meg rá a gyógymód sem. Azonban testvérek, hitvallásunk nem csak ezt tárja itt föl előttünk, hanem azt kérdezi, hogy annyira megroblottunk, hogy egyáltalán is képtelenek vagyunk a jónak cselekvésére, és minden gonoszra pedig hajlandók? Azt válaszoljuk erre, hogy igen. Mi a Biblia alapján azt halljuk, hogy igen, ennyire megromlottunk, ha csak a Szentlélek újjá nem szül bennünket. És tudjátok, az ember nyomorult állapotában ez az egyetlen kis kapaszkodó, hogy a Biblia azt mondja nekünk, hogy de van remény. Van remény. Igen, ez a diagnózis. Ez a mi szörnyű állapotunk, de van remény. Mit olvastunk itt a római levélben? Már most, ahogyan egynek vétkelet minden ember számára kárhozattá, úgy lett egynek igazsága minden ember számára az élet megigazulásává. Azt mondja a Szentírás, hogy van egyetlen kiút. Így fogalmazza a hitvallás, hogy újonnan kell születni. Újonnan kell születni. De megkérdezzük Nikodémussal, a zsidó tanítóval, akivel Jézus beszélgetett erről a témáról, hogy hogy születhetek én újjá? Hogy születhetek én újjá? Testvérek, nem tudom, hányan vagyunk itt, és hányszor próbáltunk újjá születni. Biztos, hogy van közöttetek is, aki nagyon sokszor próbálta már az életébe újat kezdeni, a régit lezárni. És talán vannak itt közöttetek olyanok, akik, ha őszinték, elmondják, hogy nem nagyon sikerült. Lehet munkahelyet váltani, lehet kicserélni az orvosunkat, lehet másik feleséget vagy férjet venni magunknak, de alapjaiban az ember mindig ugyanoda jut vissza, hogy hát ezek külsőleg változások, de én újonnan születtem? Vagy csak egyszerűen van arról szó, hogy találok valakit, egy más társaságot, aki elfogad engem? Az ember magától nem képes újonnan születni. Isten könyörülő és kegyelemből való munkája az újonnan születés. Elmondja ezt Jézus Nikodémusnak. Nikodémus, te nem tudsz újonnan születni. Ez az Isten munkája, az elveszett és a halált választó embert részesíti Isten önmagában. Ez az újonnan születés. Hogy akit elvesztettünk, akinek hátat fordítottunk, az az Isten utánunk jön, és részesít bennünket önmagában. Odahajtja a neki háttal álló ember szívét önmagához, és hitet plántál az ember szívébe, hogy higgyen az ember Jézus Krisztusban, a megváltóban. Isten lelke teszi ezt. Erre az ember képtelen. Ahogy mondtuk, az ember a halált választotta, és fogalma sincs arról, hogy hol van az élet. Ha csak nem jön Isten, és az ő nagy-nagy szeretetével és kegyelmével oda nem fordítja, és oda nem hajtja a mi szívünket önmagához. Isten ezt csodálatos módon teszi, azt hirdetjük nektek, és így is szólítjuk meg őt, mind aki jelen van közöttünk, szent lelke által teszi ezt, aki noha láthatatlan, de mégis az erős Isten közöttünk. Ő az, aki a teremtő erővel meg tudja fordítani az ember szívét, aki úgy tud ránk hatni olyan mennyei isteni erővel, hogy az ember nem képes ennek ellenállni, és ehhez az ő igéjét használja eszközül. Azt mondja a Szentírás, hogy a hit, ez a drága ajándék, az kegyelemből van, Isten ajándéka ez, amit az ő igéje által ébreszt föl a mi szívünkbe. Testvérek, ezért hirdetjük Isten igéjét, ezért beszélünk ő róla, és nem valami jó mozifilmről itt a szószéken. Mert mi hisszük, hogy Isten ezt az eszközt, az ő igéjét használja a szent lelke jelenlétében arra, hogy bennünket meggyőzzön, és a mi szívünket önmagához hajtsa. Az ember semmit nem tehet azért, hogy ez megtörténjen. Amit már teszünk, azt mondja a Biblia, azt azért tesszük, mert Isten elkezdte az ő munkáját bennünk. Ha vágyakozás van bennünk az ígére, az azért van, mert Isten már valamit elindított a mi szívünkbe, és mi erre valamire eképpen reagálunk, eképpen válaszolunk. A kiút Jézus Krisztus. Mert Isten az ő ígéjében Jézus Krisztushoz vezet bennünket. A törvény által is Jézus Krisztushoz vezet bennünket. Aki betöltötte a törvényt, aki hordta a bűnnek a büntetését, a halált, a kárhozatot, aki helyettesített bennünket. Nézzétek, milyen csodálatosan tanítja ezt nekünk Pál apostol. Azt mondja, ahogyan egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy egynek az engedelmessége által is sokan lettek igazakká. Testvérek, az az egy, akiről szó van a római levél 5. fejezetében, Jézus Krisztus. És noha bűnös, nyomorult állapotot örököltünk, azt mondja nekünk a Szentírás, hogy Jézus Krisztusban, az ő igazságában, az újjászületés által részesedünk, és újra ő általa közösségünk lehet az Atyával. És a bűnös, nyomorult ember számára ez az egyetlen lehetőség. Hirdetem nektek az Úr Jézus Krisztust, aki ma is mindannyiunk számára az egyetlen lehetőség. Jöjjetek ő hozzá, és higgyetek ő benne. Amen. Kedves testvéreim, a 179. dicséretünket énekeljük most. A 179. dicséretünk egyetlen versét, a bűnből hozzád sietek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy nem csak azt mondod, nekünk nyomorult emberek vagyunk, hanem kegyelmedből elmagyarázod nekünk ennek az igazi okát, eredetét, és még inkább dicsőítünk téged azért, hogy fölragyogtatod előttünk a mi elveszett helyzetünkből a kiútnak egyetlen és drága lehetőségét. Köszönjük neked, fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél ebbe a világba, hogy betöltse helyettünk a törvényt, hogy hordja a törvény átkát, a halált és a kárhozatot helyettünk, és hogy ő általa nekünk üdvösséget, veled való élő kapcsolatot szerezzél és szereztél. Hadd magasztaljunk téged ezért, hogy te így szerettél bennünket, és hadd kérjünk is, hogy győzzél meg bennünket, hogy te hozzád ezen az úton tudjunk közeledni és közelebb lépni. Plántálj a mi szívünkbe drága, igaz, élő hitet, és vegyél el a szívünkből minden kételkedést, minden veled való vitatkozást, adjad, hogy meg tudjunk hajolni a te diagnózisod, és egyúttal a te terápiád előtt. Köszönjük, hogy aki enged neked, annak helyreáll a veled való kapcsolata, és az részesedik abból a boldogságból, amely a te boldogságod. Az részesedik az életből. Kérünk, hogy segítsél erre bennünket, egyen-egyenként mindannyiunkat, és miközben most ígéd és szent lelked által munkálkodsz bennünk, hadd fogadjon a mi szívünkben válasz a te keresésedre. Légy és maradj egyen-egyenként mindannyiunkkal, őrizd meg a mi életünket. Légy vigasztalónká testi szenvedéseink között is, könyörülj meg betegeinken, hogy hozzád kiálthassanak szabadulásért. Könyörülj meg gyászolóinkon, hogy nálad keressenek vígaszt, és benne találhassák meg az életet. Kérünk téged, minden bajba jutottért, Urunk, hogy hajoljál le, és engedd, hogy itt ebben a közösségben is nyitva legyen a mi szemünk arra, hogy ki az, akin mi magunk talán erősebbek tudunk segíteni. Taníts meg bennünket úgy szeretni egymást, ahogyan te szerettél bennünket. Így légy közöttünk, és engedd, hogy téged hallhassunk, és téged prédikálhassunk minden időben. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. A mennyekben szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvéreim, néhány gyülekezeti alkalmat hirdetek, melyre szeretettel hívunk és várunk benneteket. Ma délután 3 órai kezdettel a házaspáros körünket tartjuk. Kedden este 6 órai kezdettel bibliaórát ima közösséggel. Csütörtökön délőtt 9:30-kor a babamama körre hívogatunk, valamint este 7 órai kezdettel folytatódik a gyülekezeti bibliaiskola, amely egyúttal a felnőtt konfirmandusok tanfolyama is. Pénteken a szokott időben és rendben kerülnek megtartásra a konfirmációs órák, és este 6 órai kezdettel az ifjúsági bibliaóra is. Szombaton egésznapos játszókörös alkalmat tartunk, akiket ezzel kapcsolatos információ érdekel, azok Sejda Zoltán testvérünket keressék. Jövő vasárnap, hónap utolsó vasárnapja lesz, így gyülekezeti rendünk szerint az Úrnak szent asztalát megterítjük, így készüljünk erre az alkalomra, és egyúttal így hívogatjuk a testvéreket Isten tiszteletünkre. Szomorú szívvel jelentem, hogy az elmúlt héten, szerdán 16-án, 1 órai kezdettel az Óbudai temetőben, utolsó földi útján kísértük dr. Peági Csede Mihályné, született Molnár Jolán Zsuzsanna, 70 esztendőt élt asszonytestvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az itt maradt hozzátartozókat. Mindazoknak, akik ismerték a régi gyülekezeti tagok közül, szomorú szívvel jelentjük, hogy Mátrai Attiláné Pirike elment közülünk a minden élőknek útján, és hisszük, reméljük, tudjuk, hogy ami megváltó Urunkhoz érkezett ő meg. Talán csak azok ismerik, akik a legrégebbiek ebben a közösségben. Kedves hívő asszony testvérünk volt, temetése vidéken lesz, de erről bővebb információkkal én személyesen nem rendelkezem. Isten vegye körül az ő itt maradt családját. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy készülünk gyülekezeti csendes hetünkre az idei esztendőben is. Július 21-től 27-ig lesz a terveink szerint ez a gyülekezeti csendes hét újra a Dunántúlon Nován, méghozzá többek között azért, mert továbbra is nagyon jó ajánlatot kapunk onnan, és gyakorlatilag az ott létünk, az eddigi 2 ott létünk nem vetett föl olyan dolgokat, amiért érdemes volna más helyet keresnünk. Akik szeretnének Isten igéje közelébe lenni egy héten keresztül, és szeretnének egyúttal a gyülekezeti közösséghez is egy kicsit közelebb kerülni, azokat szeretettel hívogatjuk. Ez a hét egy családos hét, tehát nem csak nyugdíjasoknak, nem csak fiataloknak, hanem így fogalmazzuk, hogy ez egy gyülekezeti hét, családos hét, ahol kicsittől nagyokig mindenkit szeretettel várunk, és Isten segítségével minden korosztály számára lesz lelki program, és lesz minden nap közös program lehetőség is. Lelki feltöltődés és testi pihenés helye ez. A díjakkal kapcsolatosan a Fali Újságon olvashatunk, és minden egyéb kérdéssel, ami esetleg fölmerül bennünk, Helényi Emilt és feleségét, Szilviát kell zaklassuk, vagy engem is lehet zaklatni, de én át fogom küldeni a testvéreket Emilhez meg Szilviához. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvéreim, az igéhez vezeti vissza a mi gondolatainkat a 469. dicséret, amelyet most éneklünk, és amely éneklésével bezárjuk Isten tiszteletünket. A 469. dicséretünknek mind az öt versét énekeljük. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet!
Nyájas és szelíd, lásd meg engemet, hallgassad meg, ő megváltom gyermekedet. Bűnöm láncát oldja fel, kegyelme csomít, összebolga szívem bálványait. Szabadságot adj nekem, és tiszta szívet, mondj magadhoz, Jézuson, hogy járjak veled. Vezess engem utadon, magad légy az út, melyen lelkem a halálból életre jut. Jézus nyájas és szelíd, lásd meg engemet, el ne engedj, ő megváltom.